Duba Gyula jelenleg alkotó szabadságon van. Kíváncsi lennék arra, hogy mind dolgozik. Tudom, hogy a múltban is minden nap az első útja a kávéházba vezetett. Van egy törzshelye, ahol írni szokott?
Törzshelyem még mindig van. A lakásom közelében van a Savoy kávéház. Rendszerint ott szoktam dolgozni, reggelenként, délelőtt. Vagy pedig a Luxor kávéházban, ami egy régi munkahelyem volt, bár talán ez furcsának tűnik egy kicsit, hogy kávéház, mint munkahely, de hát ennek a magyar irodalomban hagyományai vannak.
Nálunk nincs nagyon.
De itt is. Ismertem írókat, például az régiek közül, az öregek közül, Szabó Bélát nagyon gyakran láttam kávéházba dolgozni, Bábi Tibort is, és úgy tudom, hogy a fiatalok közül is jó néhányan dolgoztak, vagy talán csak vitatkoztak, és összejöttek a Krim kávéházba. Tehát ez a kávéház...
De már nagyon régen volt, legalább 20 éve, vagy 25.
Hát ez igaz. Ez igaz, és nem is tudnám pontosan megmagyarázni, hogy honnan ez a hagyomány tisztelet. Valószínűleg azért, mert fiatal koromban, amikor nem volt lakásom, és ilyen munkahelyekhez kellett hozzászoknom, annyira megszoktam azt a környezetet, hogy tulajdonképpen úgy vagyok vele, hogy sokkal kevésbé zavar, ha egy kávéházban körülöttem zajonganak, vitatkoznak, akár énekelnek is, mint mondjuk otthon, ahol csend van tulajdonképpen, csak a szomszéd szobába beszélgetnek, és ez valahogy mégis jobban zavar, mert óhatatlanul érdekel, hogy miről beszélnek, mit akarnak, hogy csinálják. Tehát valahol ez a kávéházi környezet nekem egy abszolút ilyen elvont magányt, egy objektív magányt tud biztosítani. Még ha furcsa is ez.
Furcsának nem furcsa, mert, mint említette, van rá példa, nem csak a múltból, hanem a közelmúltból is, a csehszlovákiai magyar írók közül is jártak oda, említette Szabó Bélát. Hát nyilván önnek ez azért is fontos, mert akarva akaratlanul is, bár most az ellenkezőjét mondta, de megfigyelhet ott embereket, hiszen ha jól emlékszem, fel is bukkant a Macska fél az üvegtől című regényében is, ugye? Egy-két olyan figura, illetve egy figura, aki nem kifejezetten kávéházi, de majdnem.
Hát igen, ez már aztán inkább a várossal, mint olyannal és a városi környezettel függ össze, hogy lépten nyomon érdekes emberekbe, szinte jelenségeknek mondanám őket, bukkan az ember, az író, ilyen helyeken, mint kávéház, borozó, büfék, és egyáltalán az olyan helyek, ahol sok ember jön össze, és amely helyek aztán vonzák az ilyen extrém, az ilyen egzotikus alakokat, ahol letelepesznek törzsvendégek, mindenki megszokja őket, hogy minden nap ott vannak, és ezek az emberek miután ilyen periféria létet élnek, az irodalom szempontjából tulajdonképpen nagyon érdekesek.
Ha már a kulisszatitkoknál tartunk, azt hiszem, hogy az olvasók tudják azt, hogy Duba Gyula tulajdonképpen mikkel is foglalkozott írásaiban, regényeiben, elbeszéléseiben, és az is köztudomású, hogy elsősorban a magyarság, jobban mondva a csehszlovákiai magyarság sorskérdései izgatták. Ezek vagy áttételesen, vagy direkt módon jelennek meg a regényekben. Azt hiszem, hogy példaként talán a legutolsó regényét említhetnénk, az Asszályt, egy olyan időszakot elevenít fel, amelyről nem igen lehetett beszélni, vagy írni, nem szívesen látták.
Igen, azt hiszem, hogy helyes a meglátás. Én pontosítva inkább úgy fogalmaznék, hogy egy idő óta, ami alatt én évtizedeket gondolok, tehát úgy a 60-as évek közepe óta, nagyon érdekelnek a történelmi sorskérdések és léthelyzetek, és ezeken belül is különös tekintettel a mi kisebbségi sorskérdéseink. Na most ebből következett, hogy én különösen a regényeimben, de a novelláimban is olyan témákat próbáltam megjeleníteni, amelyek a történelmi múlttal, ezen keresztül természetesen a jelennel, és bizonyos értelemben a jövővel foglalkoznak. Történelmi regényt ugyanis nem csak azért ír az író, és nem úgy írja, hogy elmesélje, mi történt a múltban, hanem a történelmi regényt is mai aktuális tudattal írja, mint egy aktualizálja a régmúlt eseményeket azért, hogy a jövőre vonatkozó tanulságokat vonhasson le belőle. Ebből következett, hogy már első regényem, a Szabadesés is valahol ennél a történelmi félmúltnál kötött ki, melyet aztán a vajudó parasztvilág ilyen bizonyos értelemben összegezés szerűen próbált megfogalmazni, bár nem a regény, hanem a jó értelembe vett közírás publicisztikának az eszközeivel. Ma is tovább folytatódott ez a történelmi érdeklődés az Ívnak a csukák és a Szabadesés című regényekben. Most, ami az aszályt illeti, ez egy kicsit rendhagyó módon szintén a történelemmel foglalkozik, de olyan igénnyel, hogy új írói látással, új stílussal és egy kicsit valamilyen magasabb szintű filozófiai hozzáállással próbálja megfogalmazni a mi történelmünknek a tanulságait. Már amikor írni kezdtem ezt a regényt, az motoszkált bennem, hogy folytatni fogom még. A regénynek 1948, ez a sorsfordulatot jelentő esztendő a központi időtere, és már akkor úgy éreztem, hogy amennyiben folytatom, akkor a következő ilyen időtér az 1968-as esztendő lenne. Na, az azóta bekövetkezett események pedig tovább víve ezt az időben való utazást, az 1988-89-es évet kínálják, mint a harmadik ilyen sorsdöntő korszakot, ami nem csak a nemzetiségi, de egyáltalán a társadalmi életünkben trilógiával kerekedhetne ez az írói elképzelés, hát amelynek a megvalósítására tulajdonképpen az alkotószabadságot is kértem és kaptam.
Önkéntelenül adódik a kérdés, hogy ezek szerint ezen a regényen, illetve a folytatáson dolgozik már?
Igen, most dolgozom a folytatásán, mégpedig amelyik a második kötet, ahogy említettem, az 1968-as esztendő eseményeit, az azokat megelőző két évtizednek a fejlődési folyamatát, és egyáltalán ennek az emberi, társadalmi, és talán kicsit azt is mondhatom, hogy közép-európai vonatkozásait érinti.
Nem nagyon tért ki még arra a kérdésre, amivel ezt a beszélgetést indítottam, hogy én a kívülálló valamiképpen most, ezekben a hónapokban, vagy ebben a hónapban, amikor az ország a választásokra készül, és mindenki mással van elfoglalva, mint hogyha elveszett volna a szemünk elől a csehszlovákiai magyar irodalom. Na most ezt egy író nyilván másképp látja, mert hiszen az író az már aki ír, és foglalkozik azzal, ha másképp nem, hát lélekben, vagy gondolatban, amit le szeretne írni.
Helyes meglátásnak vélem, én is így látom. Valóban ezekben a napokban, hetekben, hónapokra, visszamenőleg úgy fél évre, az irodalom, mintha kevésbé lett volna fontos, mint azelőtt, mintha elveszítette volna a jelentőségét. Ennek az okait mélyebben is vizsgálhatjuk. Valószínűleg ott kezdődött, hogy az írók a mai és az ezután következő történelmi változásoknak az előkészítésében meglehetősen fontos szerepet vállaltak, és előtérbe került a közírás, előtérbe kerültek az új gondolatok, erősen politikailag színezett gondolatok, előtérbe kerültek a tettek, és az az irodalom, amelyik a fikciós irodalom, tehát a regény, a novella, fokozatosan háttérbe szorult, kevésbé volt érdekes. Ez érvényes nem csak a mi irodalmunkra, érvényes ez a magyar irodalomra, a szlovák és a cseh irodalmakra is.
Nyilván a magyarországi irodalmat nyilvánvaló volt, hogy ez nálunk is bekövetkezik a politikai változással, vagy bekövetkezhet.
Igen, be is következett, csak azt kell látni, hogy már ott és Budapesten is felismerték, hogy most már elég volt az irodalomnak ebből a szerepvállalásából, jó lenne visszatérni az alkotóirodalomhoz. Jó lenne visszatérni ahhoz az irodalmi tevékenységhez, amelyik nem a konkrét politizálásnak az érdekében hallatja szavát, hanem amelyik az irodalom eszközeivel és az irodalmi alkotó művészetnek a segítségével szól, Lehet, hogy éppen ugyanazokról a kérdésekről, mint a politikai közírás. Úgy érzem, hogy az írók benne vannak a változásoknak az elősegítésébe és irányításába, maga az irodalom, mint olyan, kevésbé. És véleményem szerint azért, mert elfelejtette, vagy hűtlen lett a maga irodalom központú gondolkodásához és eszközeihez, és átváltott a politika direkt nyelvezetére, amelyik egy ideig ugyan elképzelhető, sőt valószínűleg szükséges, de mint ahogy említettem már, én idejét látnám visszatérni újra a vershez, a prózához, kritikához, esszéhez, tehát az elméleti irodalomhoz, mégpedig azért, mert most már az irodalom valahol olyan helyzetbe jutott valóban, hogy szinte kiveszett a társadalom közéletéből, félő, hogy annyira háttérbe szorul, hogy amikor majd újból jelentkezik, egyszerűen már vagy nem lesz hitele, vagy nem lesz elég ereje ahhoz, hogy magára vonja újra a figyelmet.
Hozzá kell tennünk még azt is, hogy ez sokkal inkább markánsabban jelentkezhet egy kisebbségi irodalomban, mint egy nemzeti irodalomban. Gondolok itt a szlovák irodalomra, vagy a cseh irodalomra.
Egy szükséges politikus korszak után újra vissza kell térni az irodalomhoz, és olyan értelemben, hogy az író, mint író hasson az emberekre, és megpróbálja maximálisan kihasználni azokat a társadalmi lehetőségeket, amelyeket egyedül az irodalom tud nyújtani. Persze, hogy ez a nemzeti kisebbségi irodalomnak fokozottabban szüksége van erre az alkotó tevékenységre, hiszen ez nem egyszerűen csak az irodalom továbbfejlesztése, de ez nyelvvédelem, ez a kisebbségi gondolkozásnak és öntudatnak a továbbéltetése, a fejlesztése, és mindaz, amit a mi körülményeink között, hát az irodalomnak föl kell vállalnia, hiszen eddig is felvállalta.
Egy utolsó kérdésem lenne még pedig az, hogy tudjuk, a múltban sok mindent az íróknak is a sorok között kellett elmondaniuk, vagy burkoltan kellett kifejezniük, vagy kibontaniuk. Most az a helyzet, hogy valószínűleg, illetve egészen biztosan, most már direkt módon, tehát nyíltan leírhatják azt, amit gondolnak. Megkönnyíti ez az írók dolgát, vagy nem? Vagy fel lehet ezt a kérdést így tenni egyáltalán?
Én a kérdést nem így tenném fel, hogy megkönnyíti-e, vagy nem, mert az író feladata mindig nehéz volt a múltban is, és a jövőben is nehéz lesz, amikor az igazságot keresi. A kérdést úgy tenném fel inkább, hogy ez egy másféle, más jellegű írói, alkotói gondolkodást és hozzáállást föltételez. Föltétlenül a demokráciának a körülményei között a tabu témák, azok a gondok talán megszűnnek, amelyeket az hívott életre, hogy egy központi és ideológiailag egysíkú ellenőrzés figyelte az irodalmat. Más kérdés az, hogy az író ezután se lehet felelőtlen. Felelősnek kell lennie, mégpedig az igazsághoz, az igazsággal szemben és az igazság érdekében. Az az alkotói szabadság ugyanis, amelyet a társadalom biztosít az író számára, az nem azt jelenti, hogy most már mindent és úgy írok meg, ahogy én akarom. Az írónak továbbra is az igazságot, valamilyen igazságot kell keresnie, és ennek pedig előfeltétele bizonyos írói, alkotói etika, erkölcs. Nehogy félreértés essék, ez nem jelenti egyáltalán az írói szabadság korlátozását, hanem kiemeli az írói felelősséget.